Hogyan leszel jól? Csorba Anita kreatív mentor beszélget meghívott vendégeivel hetente 3 alkalommal. Anitát ismerheted a YouTube-ról, ahol videóit már 50 milliószor megtekintették. Vagy a közösségi média oldalakról, ahol mára már egy 700 ezres inspiráló közösség alakult ki. A Nők az úton podcast egyik alapítója és rendszeres vendég egyéb csatornákon is. Hitvallása, hogy mindenkiben ott rejlik a művész. Jelszava, merj alkotni! Most ő alkotott egy új podcastet arról, hogyan leszel jól. Légy jól te is! A mai adást az Inspibox támogatta. Az Inspibox egy olyan kreatív alkotódoboz, amely segítségével több kreatív alkotást lehet létrehozni. Inspibox. Élményekkel tele.
Kezdhetném azzal, hogy hogyan lehet valaki olimpiai bajnok, és erről fog szólni a mai beszélgetésünk, de ennél sokkal mélyebb rétegekbe fogunk evezni Kis Gergely olimpiai bajnokkal, 3-szoros olimpiai bajnokkal. Nagy szeretettel köszöntelek a műsoromban.
Szia, üdvözlök.
Az első kérdésem az az, hogy hány éves voltál, amikor átvillant az agyadon, hogy én egyszer olimpiai bajnok szeretnék lenni?
Ez egy érdekes folyamat volt, mert nekem nagyon korán érkezett ez az über motivált pillanat az életemben. Olyan 10-11 éves voltam körülbelül, amikor már elkezdtem vízilabdázni, és jó tanuló voltam az iskolában, meg kitűnő voltam, és akkor az elmúlt azért. De hogy én annyira fölnéztem a nagyokra, és az idősebb generáció tagjaira, és annyira az volt, hogy Magyarország vízilabda nagy hatalom, és tradíciók, és meg kell mutatni nekünk is, majd ha nagyok leszünk, és mindent meg kell tenni érte, borzalmasok munka, és hit, és bizalom, és minden. És hogy én ezt kimondtam, azt szerintem alsós voltam még javában.
De ez pontról pontra így van, aztán beigazolódott, hogy borzalmasok munka, kitartás, és mindent meg kell tenni érte.
Igen, igen. Ráadásul a 80-as évben, amikor én kisgyerek voltam, akkor volt a magyar vízilabdázás legrosszabb időszaka sajnos, eredmények szempontjából. Hiába voltak jó játékosok, de nem sikerült jó eredményeket elérni. Tehát a közvetlen példa nem volt előttem, hanem a régmúlt 70-es, 60-as, 50-es évek nagyjai, 30-as évek nagyjainak a mintáját tanultuk az edzőktől, hallottuk az edzőktől, és mégis tiszteltük az előttünk lévő generációt is természetesen, de hogy nem számított, hogy nem volt videó, meg nem tudom, ilyen multimédiás lehetőség, hogy agyon nézzük a nagyokat, hanem csak, hogy kimentünk az uszodába, akkor láttuk őket.
Valószínűleg olyan erős személyes márkát építettek az akkori nagyok köré, hogy ez ennyire erősen működött. Kik voltak akkor a példaképeid?
Egy példaképem soha nem volt. Úgy általában az 1976-os olimpiai bajnok csapat, akik megnyerték az olimpiát Montreálban, rájuk nagyon fölnéztünk, az összes kisgyerek, ez biztos. Illetve egyéb magyar sportolók, vagy külföldi sportolók, akik akár egyéni, akár csapatsportákban voltak jók, így a Forma 1-ből, a teniszből, a kosárlabdából, az úszásból, sok nagy példaképen voltak, még a fociból is.
Úgyhogy mondjál egy-két nevet.
Mondjak neveket? Uh-huh. Hát a Prost, a Forma 1-es uh-huh. világbajnok, akkor a Michael Jordanék, a Los Angeles Lakers, a Kareem Abdul-Jabbar, a Magic Johnsonnal, Detroit Pistons, kosárlabda csapata, akik kétszer nyertek bajnokságot, ők voltak a rossz fiúk, mert ilyen kis dirty játékkal piszkosan nyertek mindig, vagányok voltak. A holland foci válogatott Van Bastenékre nagyon felnéztem, 88-ban EB-t nyertek. A teniszezők közül ugye az a korosztály, ez a Becker, Lendl.
Agassi volt az én nagy kedvencem.
Agassit is nagyon szerettem, igen. Aztán persze Federerék jöttek, de ugye egészen kisrácként így ezek, aztán persze Darnyi Tamásék, Egerszegi Krisztináék. Kajakosok között is azok így lehetne sorolni az összes nagy nevet, akik eredményeket elértek, és így tátott szájjal néztük őket a tévébe.
Akkor gyakorlatilag a sport, mint szerelem már egészen kiskorodtól jelen volt. Ezt a szüleidtől láttad, vagy ez benne volt a családi atmoszférában? Ez hogy volt nálatok?
A szüleim olyan érdekes módon neveltek tökéletesen, hogy nem tudták, nem volt ilyen tudatos, hogy terápia, vagy nem tudom, milyen előadásokra jártak volna, ők ezt így érezték, hogy megszerettessék mind a tanulást, mind a sportolást, hogy ők dolgozó munkásemberek voltak diploma nélkül, érettségi nélkül, és nagyon szorgalmasan tették a dolgukat a hétköznapokban, és imádták a sportot, bár fiatalon abba kellett hagyniuk a munka miatt, illetve apukának még a katonaság miatt is. Több mint 2,5 évig volt katona még abban az időben. Borzasztó volt neki. Úgyhogy abba kellett hagyni mind a kettőnek a sportot, de megmaradt a sportszeretete, jártak jégkorong meccsre, foci meccsre, kézilabda, vízilabda meccsekre, és így Ándal néztük a közvetítéseket, a műkorcsolyától kezdve, a vízilabdáig minden apuval, és akkor ez nagyon bennem volt, hogy sport, győzni, küzdeni, megmutatni magad, magyar himnusz, aranyérem, ezek így mind nagyon fontos dolgok, motivumok, meg emlékek voltak az életemben, úgyhogy őnek köszönhetem, és hogy úgy pátyolgattak, úgy segítették az életemet, hogy sose szóltak bele például a sportolásomba, úgyhogy most ezt csináld,
vagy azt csináld. Tehát a sportágat se ők választották, hanem te választottad?
Annyiban segítettek nyilván, hogy vízszerető kisrácként levittek megtanulni úszni, és akkor ahogy láttam, hogy a vízlabda az egy jó dolog, akkor én beleszerettem nagyon durván. Volt egy olyan másodunokatestvérem, aki már lejárt előkészítőbe, de ő sajnos abba is hagyta szinte rögtön, én viszont így beleszerettem. Hogy egyedüli gyerekként talán pont ez az érdekesség. Szüleim dohányoztak, én utáltam mindig is a cigit, meg a cigifüstöt. Ők nem tudtak jól úszni, én meg vízlabdás lettem. Ők nem tanultak tovább, engem meg segítettek. Tehát, hogy mindig ez az ellentétes dolgoknál nagyon működtek. És ők azt mondták, hogy menjek le, tanuljak meg úszni, aztán meglátjuk. És én meg beleszerettem. Egyedüli gyerekként csapatsportágat választottam. Hetedik kerületi belvárosi gyerekként elmentem egy másik kerületbe, úszodába, tehát nem a környéken kerestem lehetőséget.
Akkor a közös pont azért mégiscsak a sport szeretete volt. Én is egy sportszerető családban vagyok, és azt látom a baráti és a családi körben is, hogy annyira sokat hozzáad az emberek életéhez, és olyan mélységekbe viszi az embert a mély érzelmekbe, hogy ez szinte gyakorlatilag csak a szerelem érzésével lehet összehasonlítani. Viszont aki ezt nem éli át, vagy nem így nő föl, ezt nem tapasztalja. Neked mit adott hozzá azon kívül, hogy majd nyilván rátérünk arra, hogy 3 olimpiai bajnoki érmet is, az életet, hát a sport szeretete?
Igen, jól mondod, hogy nem lehet hasonlítani semmihez. Régen egyetemi előadásokon mondtam egyetemistáknak, hogy mondjuk amikor diplomát megszerzed a legjobb eredménnyel, summa cum laude, akkor biztos nagyon boldog vagy, és ez egy óriási megtiszteltetés, meg öröm, meg elismerés. De hogy még egy olimpiai aranyérem, főleg az a pillanat, amikor bajnokká válsz, az így nem lehet kifejezni sehogy. 26 éves koromban tapasztaltam meg, hogy mikor lehet még hasonlít, amikor megszületett az első kislányom. Tehát, hogy annyi az a pillanat, hogy a kezembe fogom a gyermekemet, és ott van, és lélegzik, és az enyém, az volt egy olyan erős impulzus, és olyan hirtelen jött valami nagyon-nagyon különleges erősségű dolog. De amúgy nehéz. Nekem a sport két órán keresztül sorolhatnám, és mesélhetnék róla, hogy mit adott. Megtanulni küzdeni, megtanulni kitartónak lenni, megtanulni elfogadónak lenni, önbizalom, hiányos kisfiúként az önbizalommat építette nagyon keményen. Még akkor is, amikor azt hittem, hogy ez most rombol, mert aláznak a nagyok, vagy nem sikerült valami, de az is a fejlődés történet része volt nálam. Mindenhez, az élet minden területén, a lányokkal való kapcsolattól kezdve, a felnőttekkel való kapcsolatokon át, a tanulásban, a magánéletben, most már így a munkában, meg az egyéb tevékenységeimben, ami a sporton túlmutatnak, mindenben segített. Mind emberileg, mind személyiség, meg mind a körülmények és az élet megismerésében, elfogadásában.
Tehát akkor 10-11 éves voltam, amikor először megcsillant ez a, vagy meg felvillant ez a fejedben ez a vágy, és ez az, amit utána végig minden hajnali 5-kor kelek és a hideg vízbe ugrok edzésnél szemed előtt tartottál, vagy hogyan lehet azt a rengeteg munkát sok-sok éven keresztül beletenni, úgyhogy azért egy nagyon távol egy cél lebeg az ember szeme előtt.
Ugye életemnek egy szakasza volt 19 éves koromig, amíg évesztesként leérettségiztem. Addig ugye az volt a menetrend, hogy angol tagozatos gimibe jártam, és suli, pihi, tanulás, edzés délután, estig. És aztán este hazaesek, és még próbálok valamit tanulni, meg vacsorázni, meg kilátni a fejemből. És aztán ez ment, ez a Verkli 4 évig, ugye? És aztán megváltozott, amikor elvégeztem a gimnáziumot, akkor viszont ugye profi sportolóvá váltam. Előtte is már a felnőtt csapatban játszottam 15 éves koromtól, tehát a gimisek...
Ez elég egyértelmű.
Igen, gimisek mentek egymáshoz mondjuk filmet nézni, vagy leckét írni, meg mentem a felnőtt csapathoz edzésre. Nagyon fura volt, tehát ugye nagyon gyorsan kellett, így meredeken ment fölfelé ez az érési folyamat nálam. A kisrácból majdnem felnőtt férfivé kellett érnem néhány év alatt.
Azért ez mindenkinek a feladata.
Igen, csak nekem nagyon gyors
sokkal
volt.
Sokkal gyorsabban.
Nekem sokkal gyorsabb volt. De 16-17 évesen már anyukáméknak az ösztöndíjamból hazadtam az ösztöndíjamat, és akkor már a telefonszámlát, meg mit tudom én, ezeket már én
fizettem. Hát ez felelősségteljesítés.
Igen, abszolút, abszolút. Úgyhogy nekem ez a folyamat, mondom, egy része az 19 éves koromig így az iskola mellett, utána pedig profiként, akkor már az egyetem, vagy bármilyen iskola, amit végeztem felnőttként, az már máshogy működött, mert tudtam a vízilabdához igazítani. Vagy inkább a sulihoz kellett igazítani azért, bár nagyon sokszor kikértek, nagyon sok hiányzásom volt már a végén, de ez így megváltozott, úgyhogy két részre osztom ezt.
És aztán jött a életednek, nem tudom, hogy nevezed, aranykorszak?
Mindenképpen egy különleges időszak volt, mert 96 volt a legrosszabb évem életemben talán, a fiatalkori életemben, vagy a pályafutásom
alatt. Akkor érettségiztél?
Igen, akkor érettségiztem, felvételiztem jogi egyetemre, és akkor volt az atlantai olimpia. Uh-huh. Az olimpiára fölkészültem a csapattal, de tudtam, hogy 1% esélyem van legfiatalabbként utazni. Nem is mentem természetesen, fiatal voltam, de végigküzdöttem, végigdolgoztam, nem volt egy nagyon jó hangulatú felkészülés, nem volt 100%-os az összhang, úgy a közösségbe, meg úgy a vezetőséggel. Aztán pedig közben meghalt a nagypapám, a szeretett, imádott nagypapám, volt egy kamaszkori szakítás, akkor felvételi, érettségi...
Ez egy nagy nehézséget elég év volt.
És ez néhány hónap alatt, igen, nagyon sok impulzus ért, az nehéz volt, és aztán ősztől meg minden jóra fordult. Egyrészt a mi generációnk átvette a felnőtt nemzeti válogatottba a szerepet, és 97-től ugye a mi csapatunk, akik junior szinten, meg a első osztályi bajnokságban a magyar profi szinten már elkezdtek keményen bizonyítani, ők a válogatott szinten is egy egységet tudtunk alkotni, és 9-en vagy 10-en kerültünk be a keretbe a junior csapatból.
Nagyon-nagyon-nagyon sok.
Igen, az egy teljes totál generáció szinte, és megismertem a feleségemet, és ez így 96 végére, 97 elejére így teljesen átalakult, és onnantól kezdve tényleg sikersztori lett 2000-ig egyértelműen, az olimpia aranyig, EB győzelmek, két darab, világkupa győzelem, közös életünk tervezése, úgyhogy nagyon-nagyon sok szép minden történt velünk, 22 évesen összeházasodtunk, 3 év együttélés után, tehát nagyon, nagyon korán, nagyon éretten kezeltük ezt a dolgot. Aztán sok minden más történt, persze.
Lehetett, tehát, hogy hozzáadott az a korai érésed, nem? Hogy már 22 évesen el is tudtad azt dönteni, hogy kivel szeretnéd leélni az életedet.
És külföldön is éltünk már addigra 3 évet, mire olimpiai bajnok lettem Olaszországban. Tehát sok minden, nagyon sok minden történt tényleg. Úgyhogy a párkapcsolatban, a pályafutásban, az éles stílusban, mindenhogyan.
Mintha ma lett volna?
Hát igen, épp azt mondtam ma, azért vagyok ilyen csinibe, mert hogy előadást tartottam egy cégnél, és pont mondtam nekik, hogy 20 éve nyertünk olimpiát Sydneyben először.
Tényleg,
és akkor én voltam ugye a fiatal srác, aki betört a válogatottba pár éve, és ő a Széchi Zolival a két legfiatalabb tagja a válogatottnak, és ugye most már múlt időben 20 éve történt, hogy így nagyon elrohantak az évek, mert annyi minden történt velünk, tehát nem volt sok idő leülni és mélázni azon, hogy hú, mi volt múlt héten, vagy múlt hónapban, mert így mindig történt valami.
A 3 olimpiai aranyból egyébként a középső a legkedvesebb? Erre fogadtunk tegnap.
Ez a legismertebb.
Neked, ez a menő. Most az érdekel, hogy neked melyik a legkedvesebb a 3-ból.
Aki azt gondolja, hogy Kis Gergő a vízilabdázó, akkor erre gondolnak a legtöbben. De
jó, mondjuk lássuk be, azért ez...
Igazat adok Benedek Tibinek.
Nem véletlen.
Ezt én nem fogalmaztam meg magamnak addig, ő 2000-es években fogalmazta meg, hogy Sydney előtt ügyes, világszínvonalú vízilabdázók voltunk, de nem voltunk olimpiai bajnokok, és 2000-ben lettünk az olimpiai bajnok vízilabda csapat. Tehát ha ezt nézzük, akkor a legnagyobb változást az életünkben a Sydney hozta. Mert ha nem nyertünk volna Athénban, meg Pekingben, akkor is mi lettünk volna az olimpiai bajnokok. Úgyhogy, és ugye addigra meg már Athénban, már olimpiai bajnokként mentünk ki. Csak az volt a leglátványosabb meccs, hogy nem vezettünk egyszer se, csak az utolsó 2 percben, hogy a nagy rivális legyőztük, hogy 4 gólt tudtam lőni a 8-ból, ez mind, az embereknek ez marad meg, és ez tényleg egy nagyon látványos pillanat, és nagyon jól idézhető, meg visszanézhető ez a rész. De az a Sydney is dolog, hogy gyakorlatilag a klauzátéri kisrác, aki 7. kerületbe fölnő, és éppen, hogy pelyhes a bajszor, nem tudom mi, és akkor olimpiai bajnokká válik. Az, úgy...
az is egy nagy pillanat.
Igen, igen.
Fú.
Hát az a legnagyobb. És nekem megvan egy konkrét emlékem ezzel kapcsolatban, amikor beléptem először a Sydney olimpiai faluba, amikor a repülőtérről megtörtént az akkreditáció, meg a ellenőrzéseken átmentünk, és beléphettünk a faluba is. Ez egy olimpiai falu, és ott vagyok az olimpián, és így, úristen, tényleg az Erzsébet városból itt vagyok az olimpián, és szüleim milyen büszkék lesznek rám.
És azok is voltak.
És hogy aranyéremért jöttünk nem kirándulni. Igen.
Hú, ki is rázott a hideg. Egyébként nekem nagyon érdekes, hogy ezt mondtad a háromból, mert ez egy picit nekem arra engedt következtetni, hogy tényleg nagyon jó. Tehát, hogy egy csapatsportot választottad, hiszen ha az egyéni sportot választottad volna, akkor a középsőt, ugye abban sokkal inkább kiemelkedtél ott, hogy az utolsó gólt is te lőtted, és akkor azt mondod, de viszont így az egész értelmet nyert.
Nagyon nehéz három gyerek közül választani, nem? Én azt mondom, hogy az első, az utánozhatatlan, hiszen akkor lettél bajnok. A második az a látványos, az a nagyon-nagyon erős impulzusú, az a 7-ből 7 meccset nyertünk, 100%-osan letaroltuk a világot, kétszer vertük a szerbeket, kétszer vertük a bronzérmes oroszokat, csoportban is, meg az elődöntőben is. Tehát mi voltunk egyértelműen a világ legjobb csapata ezzel, teljesítménnyel, és 2008-ban meg az, hogy harmadszor is 30 fölötti csapat, ugye 31 és 36 év közötti volt a csapat nagy része, a bajnokok, akik már olimpiai bajnokként mentek, és jött egy-két fiatalabb hozzánk, akik nagyon ügyesek voltak, de hogy már 30 fölöttiek voltunk, és hogy még egyszer kijutott nekünk. Ezek után hittük azt, hogy Londonban ne egyszer is lehet, és akkor már 5. hely jött, akkor már ez egy csak egy kergetett vágyálom volt, de nem volt már így utólag mondva reális, hogy az a sok fiatal ellenfél, az ne győző le minket legalább egy-kettő, és taszítson le a trónról. De háromszor ugye ott voltunk.
Igen, ez fantasztikus. Azon gondolkoztam még, hogy ezeket a meccseket, ezeket a mai napig mind akár így percre pontosan vissza tudod idézni, vagy pedig, tehát hogy milyen a memóriád ezzel kapcsolatban?
Közepes. Van, aki nálam sokkal jobb, és van, akinél én vagyok jobb azért még. Sok mindenre emlékszem, de ahogy egy-egy edzőnk ezt így az elmúlt 30 évben, vagy 40 évben nyomta, hogy amikor ott 22 évvel ezelőtt ott esett az eső, emlékszel, és ott a keleti oldali kapura támadtunk, és ez...
Tehát, hogy akkor rájössz, hogy azért nem mindenre emlékszem.
Mi van? De sok mindenre emlékszem, igen, akár hogy az olimpiák a legjellemzőbbek, de mondjuk egy Európa-bajnokságról, vagy egy VB-ről egy különleges pillanat, vagy akár egy ilyen feszültségeket teli pillanat, az így megmarad azért az emberben.
Mennyire készültél tudatosan a sportoló karriered utáni létre?
Gyakorlatilag egész életemben, ez is nagyon fura. Tehát így mondhatni, hogy ilyen korai élet, vagy koravén gyerek lehettem volna, pedig imádtam bulizni, lazulni, udvaroltam, baráti köröm volt, de én már úgy választottam gimit 15 évesen, hogy angol tagozat, mert nem tudom, mi lesz a vízilabdából, olimpiában akarok lenni, de ez nincs megmondva, hogy sikerülni fog, nincs sehova leírva. Éppen ezért kell B-terv, ami lehet, hogy A-tervé fog alakulni, ha nem sikerül a pályafutásom. És így angol tagozatra mentem, a jog érdekelt hosszú távon, arra gondoltam, hogy úgy leszek fizikus, meg matematikus, meg biológia professzor. Így a humán tárgyak, az angol, a magyar, a töri érdekelt, a töri nagyon is, és angol tagozatra ezért mentem. Tehát nekem onnan elindult ez a folyamat, és aztán, amikor járhattam a jogra levelezőre, meg végeztem ilyen médiasulit, meg aztán később edzői sulit, meg jogon másoddiplomát, az azért csináltam meg 4 iskolát, hogy legyen rálátásom az életre. És ez beigazolódott, úgy alakult sok felkérés közül, amiket elvállaltam, hogy a sport határán dolgozom sok mindenben, akár a nagy sportág választóban, ahol gyerekeknek segítünk kiválasztani szülőknek az első sportágukat, vagy az 5 próba Tokióba, ami ugye 2 olimpia közötti szabadidősport rendezvény sorozat, és pontokat lehet gyűjteni, és ki lehet jutni az olimpiára nézőként, úgyhogy csak simán munka után lemész futni, és elindulsz ilyen kisebb versenyeken, rendezvényeken, vagy nagyobbakon, vagy az, hogy tanácsadó vagyok, szakértő vagyok különböző szervezeteknél, sportszervezeteknél, vagy egyesületi elnök vagyok, egy pici egyesületnél, ezek mind így a sport környékén tartanak, meg persze edzem a Honvédnál a mai napig, nem tudom abba hagyni, imádok. Ma is.
Ezt meg akartam kézdeni, hogy edzel még?
Ma is voltam reggel edzésen, igen, és közben még voltam vidéken egy előadást tartani, és most meg itt vagyok nálatok. Úgyhogy elég aktívan élek, és nekem nagyon kell az, hogy a labda meg a víz ott legyen velem, meg az öltözői hangulata, a hülyéskedés, beszólások, meg minden.
Mi az, ami igazán motivál most?
Ezek közül minden, érdekes
módon. Hogyan tűzöd ki akkor a célodat?
Hát minden, amit elvállalok, annak úgy szeretem, hogyha látom, hogy mi a vége, hogy mi lesz a vége, mit kell elérni. Most mondok egy dolgot, az 5 próba rendezvénysorozaton 21 ezer aktív sportember gyűjt nálunk is pontokat, akik egyébként elmennek mindenféle futó, úszó, kerékpárversenyekre, túrákra evezni. 21 ezer ember van, és mondjuk azt tűztük ki, hogy a párizsi olimpia előtt mondjuk azt, hogy így közel 50 ezer lesz ez a szám. Tehát ezek miatt azért nagyon sokat kell dolgozni, és az embereknek megmutatni ezt a programsorozatot. Vagy azt mondani, hogy a Európa legdagadtabb nemzetéből csúszunk le a dobogó tetejéről, erről a szégyenletes dologról, és minél több kisgyerek sportoljon rendszeresen. És ez teljesen mindegy, hogy cselgáncs, vagy karate, vagy birkózás, vagy lovaglás, vagy túrázás, vagy bármi szabadidősport, vagy profi sport, de mozogjanak az emberek hetente háromszor, négyszer, és sőt, most már a gyerekek től kell azt elvárnunk, hogy a szülőket rászoktassák el az életmódra. Én azt gondolom, hogy igen, mert hogyha a gyerek megy és csinálja, akkor utána kell menni a szülőnek is. És ugye ez így, én hiszek például azokban a sportlétesítményekben, amiket úgy építünk meg itt Magyarországon, hogy legyen a szülőnek is lehetősége mozogni. Ne ott üljön két órát egy cukros üdítővel mondjuk, meg cigizzen, amíg a gyerek edz, vagy unatkozom, vagy verje a fejét a falba, hogy a gyerek miatt mennyit kell feláldozni a saját életében, hanem menjen ott a tornaterem, a fitnessterem, az uszoda, a sportoljon, menjen el futni közben. Vagy, tehát, hogy
úgy fölépíteni, hogy ez így közösen működjön.
Ez jó lenne, ha ez így működne.
Ez egy nagyon jó cél. Azért azt látom most így a beszélgetésünk alapján, hogy nem 3-4 órákat dolgozol, hanem egy picit ennél többet. Hogyan tartod meg a magánélet és az üzleti élet egyensúlyát? Erre voltak-e hullámvölgyeid ezzel kapcsolatban?
Vannak nagyon nehéz napok, vagy egy-egy nehezebb hét, de az a jó a munkaköreimben, hogy sokszor tudom irányítani én is egy picit azért a beosztásomat, és ha van rá módom, persze van, hogy reggel 7 óra 30-kor már túl vagyok egy dugón, és ülök egy tévéműsorban, és beszélek a projektről, amit képviselünk, és mondjuk ennek a nagykövete vagyok, vagy a szóvivője, vagy este 8-kor, 9-kor még valami hivatalos rendezvényen kell ott lennem, de vagy mondjuk köztedél után, mondjuk én megyek a kislányomért az óviba, vagy tudok tanulni a gyerekekkel, délután leckét csinálni, mert úgy alakult a nap. Tehát vannak az átlagembertől eltérően extra szabadidőim néha, viszont vannak az átlagemberhez képest sokkal nagyobb terheim is, hétvégi.
Tehát akkor ez így gyakorlatilag elég jól magától kiegyensúlyozza a rendszeredet? Nem volt olyan, hogy elcsúsztál egyik vagy másik irányba?
De biztos, hogy volt sokszor, erre nagyon figyelni kell, amikor én képviselek valami ügyet, akkor azt is próbálom képviselni, hogy az egyensúlyt nagyon fontos fönntartani. Például vannak cégek azért kérnek előadást tőlem, hogy például pont erről az egyensúlyról beszéljünk, hogy lehet mondjuk, hogy nekem volt az életemben egyetemi tanulmányok, élsport és mondjuk család egyszerre.
Igen.
Hogy ezeket hogy lehet fönntartani, ezeket a dolgokat, hogy lehet súlyozni, mennyire kell érett és tudatos gondolkodás ehhez. Úgyhogy ez nekem viszonylag jól ment, néha érzem, hogy túl sok egy picit, de aztán megpróbálom ezt ügyesen korrigálni, és úgy intézni, hogy a jövő hét vagy a jövő hónap az jobb legyen.
Akkor tulajdonképpen a tudatosságban te azt teszed, hogy nézed, hogy hogyan alakul, és akkor próbálod utána korrigálni, tehát hogy ez lenne a tipp is másnak, hogyha valaki nézi ezt az egyensúlyt, hogy hogyan tudja kordában tartani, vagy van-e esetleg még valami kézzelfogható tanácsod?
Hát sok minden van, ami ilyen apró, hétköznapi praktikus tanács is lehet, meg egy nagy általános alapelv, de abban hiszek, hogy meg kell ismerni magunkat nagyon jól, és erre figyelmet kell szentelnünk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, miben vagyunk jók, miben vagyunk gyengék, a gyengét erősíteni, a jót megtartani, mind a kettő feladat, mind a kettő munkával jár. A mai világban kinyitod a gépedet, és ott van előtted a világ, tehát lehet képezni magadat, akár iskola nélküli szinte idézőjelbe, de persze iskolába járjon mindenki.
Nem kell, tanuljunk. Szerintem. De hát döntsétek el, kire persze. Hallgattok. Nem feltétlen kell mindenhez, én azt gondolom.
Nem kell mindenhez, de éppen jó a mai világ a nehézsége ellenére. Túl sok impulzus ér minket, túl sok dolog vonja el a figyelmünket szerintem. Viszont, hogyha ebben el tudunk igazodni, ebben az óriási dzsungelben, akkor az javunkra válhat. Úgyhogy az időbeosztás, a logisztika, a súlyozás, az átgondolt élet, ezek nagyon előre tudnak vinni. Este úgy feküdjek le, hogy tudom, hogy mi volt ma, és mi lesz holnap, nem csak sodródok, azért már a főnök azt mondta, hogy ezt le kell adni, azt is akkor is meg lehet találni az egyensúlyt. És nagyon fontos megélni a pillanatot szerintem, hogy a munkában is élvezem, amit csinálok, és merítsem ki a legjobbamat, hozzam ki. Illetve ha pihenek, kikapcsolódok, akkor viszont próbáljak meg 100%-osan kikapcsolni, hogy utána újra jó munkaerő legyek, meg újra jó férj vagy feleség, vagy újra jó szülő, vagy újra jó barát legyek, akire lehet számítani, mert kipihentem magam, keményen dolgoztam, és most itt vagyok, és most rátok figyelek. Szerintem ezt kell próbálni egyensúlyozni.
Neked mi volt az a legnagyobb gyengeség, amit sok munkával tudtál fölhozni?
Mi sport ember?
Bármi, mert az előbb mondtad, hogy ugye vannak gyengeségei, mindenkinek nyilván megerősségei, és hogy gyengeséget fejleszteni kell, és hogy magadban mit kellett annyit fejleszteni, ami a sikereidhez vezetett?
A sportban szerintem szakmailag az, hogy például én, nekem nem volt soha jó vízfekvésem, nem voltam szép úszó.
Pont annyira lehet elhinni, hogy nem szeretek szerepelni a kamera előtt. Régen nem szerettem, inkább így fogalmazom.
Azt mindjárt elmondom, igen. De hogy nekem dolgozom kellett azon, hogy tartsam legalább a középszintet az úszóedzéseken a csapaton belül, és a szorgalmammal pedig emelkedjek ki néhány dologban is. Ez mondjuk például a lövés volt, a lövőerő, a lövőpontosság, és aztán azzal megjött együtt az a képesség, hogy a döntési helyzetekben általában pozitív volt a mérlegem, az egyensúly jó volt, a rossz, hibás döntések, meg a fontos, jó döntések.
Ez mennyire zseniális hallani, hogy nem mindennek kell összeállni valahol, hogy ahhoz, hogy sikeres legyen az ember valamiben.
Nagyon kevés dolgom múlik a siker. Az, hogy 8 hétre nyerünk egy olimpiai döntőt, vagy egy évvel később 8 hétre kikapunk a VB döntőn, ugyanaz az eredmény, fordítva, egy-két dolgom múlik. Csak hogy azért mennyit tettél a hétköznapokban, hány ezerszer ismételted azt a mozgást, vagy a hány ezerszer csináltad meg ugyanazt a feladatot munkahelyeden, hogy aztán te azt tökéletesen tud megcsinálni abban a pillanatban, amikor ez egy döntő pillanat. Én például, hogy elmondtam, nagyon szégyenlős kisfiú voltam, soha nem voltam kisfiú, tehát kis-nagyfiú.
Ez nehéz elhinni még inkább.
Kis-nagyfiú voltam, és nekem van 17 éves korom körül, amikor felnőtt csapatba kellett bizonyítanom. Volt olyan csapattársam, akinek a gyereke az 2-3 éve volt fiatalabb, mint én. Annyival idősebb volt a csapattársam. És újságcikkek születtek rólam, és nyilatkoznom kellett. Először, másodszor, akkor estem át ezen, hogy nem kell ennyire szégyenlősnek lenni, vállalni kell magad, senki sem tökéletes, mindenkinek vannak emberi és testi hibái. Nekem is sokkal ezt, hogy a kamaszkorból is kinőttem, meg ezt is kinőttem, akkor úgy elindult az, hogy lehet tőlem kérdezni, és tudok rá válaszolni.
Ugye motivációs előadóként is jelen vagy, illetve a közösségi felületeken is vezetsz inspiráló oldalakat. Hogyan találod itt is meg, hogy mennyire vonod be? Láttam, hogy a magánélet az neked egy nagyon fontos is, illetve hogy már ugye hoztad is ezt a személyes tárgyat, hogy már milyen régóta házas vagy. Hogyan tartod meg a belsőséges magánéletet, és mennyire tudatosan teszed ki egy bizonyos részét a közösségi felületeidre?
Az, hogy vízilabdázó vagyok, és a gyerekek jártak a meccsekre 5 hónapos kora óta, amikor a legnagyobb lányom ott van az oszodában, az a nyilván valamilyen szinten a közszereplés fogalmát kimerítettük, és látták, fotózták a gyerekeket a média képviselői, meg a szurkolók is láthatták őket. Ezáltal azt nem vittem tovább, hogy én elzárom a családomat a nyilvánosság elől, és ne kérdezzenek róla, és ne fotózzák őket, mert úgy is fotózták őket. Ezzel felvállaltam a nehezebb feladatot, hogy szülőként nem engedni, hogy ez a világ őket elferdítse bármilyen irányba, hogy most akkor ők sztárok, vagy most mutatnám. És nagyon aranyosak, hogy ezt így kezelik a két nagy lány már, hogy ők, ha lehet, akkor nem szerepelnek, ha lehet, akkor nem kérik ezt a lehetőséget, hogy fotózzák őket, de tudják, hogy néha kell, és akkor mosolyognak egy kicsit, akkor kedvesen válaszolnak, és akkor mennek tovább a kis gimnazista, meg általános iskolás életükbe. Úgyhogy ez így megvolt. Az otthonunkra próbálunk vigyázni, hogy az legalább akkor legyen meg egy ilyen bázis, hogy nem mutogatjuk minden héten valamilyen médiumnak. Illetve az volt egy fontos dolog, hogy a magánéletünkben nem csak közszereplőkkel, vagy celebekkel, vagy sportemberekkel barátkoztunk, hanem olyan magánemberekkel az iskolai tanulmányaimból, vagy a szomszédságból, vagy bárhonnan, akik magánemberként fantasztikus, tiszteletre méltó dolgokat csinálnak, de nem nincsenek a reflektorfényben, és velük tényleg úgy le lehet ülni, hogy egész este arról olyan dolgokról beszélünk, hogy föl sem erül a vízilabda, vagy hogy ó, Gergő, te mennyire jó voltál, vagy milyen gólokat lőttél, aj, itt van, tessék még egy sör, és mesélj még.
Tehát nem... Már ebből túl sok volt korábban, igaz?
Nem, tehát volt, hogy, van, hogy egy szót nem beszélünk sportról, vagy vízilabdáról, és hogy ez nekem nagyon jól esik, és ez is segített, amit mondtam, hogy ha ki tudok szakadni, akkor utána vissza is tudok újra kerülni a mókuskerékbe, és nem az, hogy állandóan Kis Gergő vízilabda, nem csak ez volt, hanem én voltam a haver, aki ott ül, és hallgatja az orvosok, a mérnökök, az üzletemberek, a művészek sztoriait és élettapasztalatait.
Biztos vagyok benne, hogy ez nem tudom, mennyire tartozik a közönségre, de hogy a gyerekeid szerintem sportolnak, mindenesetre azt érdemes megnézni, hogy vagy a te gyerekkorodban mit jelentett a sport, ugye arról már beszélünk, hogy ott milyen hozzáadott értéke volt, van, illetve egy mostani fiatalnak, egészen, ugye 10 évesnek is nagyon érdekelne, hogy mit ad hozzá az életéhez, illetve akár 20 évesként is, ha most kezdene el valaki sportolni, mit várhat, hogy mit ad hozzá az életéhez?
Százalékos arányban nehezebb ma kitűnni, szerintem, amiatt, mert túl sok minden éri a gyerekeket. Valami szülő, aki elviszi egy héten 3 különböző sportágat űzni, plusz még valami külön óra, művészet, nyelv, bármi, sokkal jobb lehetőségeink vannak. Ha kiszámoljuk, hogy a mostani 40-es szülők mondjuk az 5-15 éves gyerekeiket hányszor viszik el nyaralni, vagy wellness hétvégézni, és minket hányszor vittek el, akkor egy elég erős különbség jön ki a számokban. De minden megváltozott, sokkal könnyebb ilyen szempontból a gyerekek élete. Azt mondtam, hogy nehezebb az internet és a sok információ miatt, de abban a szempontból sokkal könnyebb, hogy megkapnak sok mindent. Testileg, lelkileg. Lelkileg ez egy nehéz kérdés, mert a szülő gürizik azért, hogy a gyereknek legyen egy újabb cipője, de közben nincs a gyerekével, mert gürizik. És tök jó, mert vett egy 10.000 forint a drágább cipőt, vagy egy 50.000 forint a drágább telefont, vagy elmegyünk egyen jobb helyre nyaralni, vagy egyen nagyobb autót veszünk, mindenki a még jobbra, meg ugye ez a fogyasztási probléma, fogyasztói társadalom problémája. Ez nehezebb. Régen nem volt mobiltelefon, nem volt számítógép, vagy lementél a játszótérre hülyéskedni, vagy otthon ültél a haverjaiddal, és nem tudom, rosszalkodtál, vagy éppen tanultál, ha eminens is voltál, vagy elmentél sportolni.
De hogy az alap, az szerinted nem változott? Tehát ugyanúgy közösségi élményt kap a gyerek, vagy a fiatal, ugyanúgy kitartásra neveli?
Érdekes módon a létszám nagyobb azok, vagy az arány, akik sportolnak szerintem ma, mert sokkal több sportág van. Ugye mi a sportág választom? Most már 110 mozgásformát mutatunk be.
De ez hogyha, mikor lesz?
Mindig májusban és szeptemberben van. Május végén és szeptember közepén van. Minden évben kétszer. Most már a 26-nál tartunk. Tehát, hogy több mint 110 mozgásformát be tudunk mutatni, meg több mint 200-ban Magyarországon szerintem, hogyha így mindent lebontunk, mert ugye mondjuk egy vívásban van, törpárbaj, törkard, és akkor így lehet lebontani egy röplabdastrand, röplabda, vízilabda, csomó mindent le lehet bontani még további alsportágokra. És most több a sportág, szerintem több gyerek sportol egyébként, csak azon a komoly szinten, hogy én hosszú távon akarok valaki lenni, az egy picit kevesebb talán. Ez a hobbi lejárok, oké, most elmegyünk síelni a családdal, oké, most osztálykiránduláson akkor nem megyek 2 napig, nekem föl sem merült, hogy én hiányoztam ballagásról, hiányoztam táncpróbákról, szalagavató előtt, hiányoztam egy csomó mindenről, osztálykirándulások 2/3-3/4-éről hiányoztam, mert edzés volt, edzőtábor volt, sportoló akartam lenni, amellett ott voltam az iskolában, csak ezt a plusz dolgokat nem vállaltam. Tehát nem én mentem el szakkörözni, meg nem tudom, már végén ilyen versenyekre vagy olyan versenyekre menjen más, aki ráért, hanem én vízilabdás akarok lenni. Úgyhogy ez a fajta áldozatvállalás kicsit nehezebb a mai gyerekeknek, mert úgyis...
Még nagyobb a kihívás,
nem? Úgy is kapnak mindent, akkor miért küzdjenek érte? Miért szédüljek a fáradtságtól edzésen, miért görcsöljön az izmom? Egyébként nagyon sok mai fiatal nagyon elkötelezett, egyéni vagy csapatsportoló, ez megvan, de a nagyobb létszám miatt az is nagyobb szám, akik csak úgy jól érzik magukat, meg a szülő levisz a menő kocsiból a menő sportpályára, és akkor ott menőzök, aztán elmondom, a sportoló vagyok.
És ha valaki hobbiként szeretné a sportot felvenni, mondjuk 20 évesen, akkor milyen előnyökre számíthat?
Annyiban visszatérve a kicsikhez, hogy ez egy jó dolog, hogy a hobbi szinten sportolnak, és nem akarnak bajnokok lenni, nekiben nem lehet bajnok, csak fontos, hogy meglegyen az a rész, aki szabadidősportolóként figyel az egészségére, és bajnokká akar válni, és ezért ő a legmagasabb szinten megteszi az erőfeszítéseit. Felnőtt korban látok egy réteget, főleg így az öt próba kapcsán, akik nagyon aktívak és nagyon lelkesek, és alig várják, hogy kimehessenek az irodából, letehessék az inget vagy a kosztümöt, és már futócipő, már fürdőruha, és mennek és sportolnak, vagy fogják a teniszütőt, vagy a squash ütőt, vagy bármit, vagy ülnek a biciklire. Tehát ez egy erős réteg, viszont ahogy mondtam, hogy a leghályasabb nemzet vagyunk az EU-ban, ez azt jelenti, hogy van egy nagyon nagy réteg, aki passzív. Őket kell megszólítani.
És nem, mit teszel?
Nem feltétlenül 20-30-40 évesen. Hát ezt az öt próbaprogramot próbáljuk.
Ezt hol lehet elérni ezt az öt próbaprogramot?
Hát az öt próba.
.hu oldalon?
Igen, az öt próba honlapján, meg Facebookon is. Most nem a reklám miatt mondom, de tényleg van olyan sportemberünk, olyan pontgyűjtőnk, aki bőven 40 fölött kezdett el mozogni. Az első 300 méterét úgy futotta le, hogy kiköpte a tüdejét, most pedig félmaratonokon vidáman szaladgál, és nem tudom, 400 pontja van, ami azt jelenti, hogy legalább 100 félmaratont lefutott is súlyozottan nézve ebbe a rendszerbe. Tehát elképesztő, és néhány éve kezdett el sportolni, mert komoly 40-es, minimum 40-es diplomás emberként. Uh-huh. Tehát, hogy nem csak a 20-asokhoz kéne szólnunk, vagy ha te arra térték egy mai 20 éves, aki elkezd amatőrként.
Nem, de 40-es, egyébként tavaly kezdtem el futni, és lefutottam én is az első félmaratonomat.
Gratulálok.
Ez így végig is követtük, és ezzel is én is próbálom azt mutatni, hogy nem, sose késő. Úgyhogy nem. Ez nagyon, nagyon fontos szerintem is, hogy végül is sose késő elkezdeni sportolni. Nem.
És mivel annyi mozgásforma van, pont amit mondtam, hogy sok info ér minket, jönnek az ajánlatok, a reklámok, meg mindenféle dolog a mozgásformákra is, hogy mindenki megtalálja magának való. Én akarok egy kicsit izmosabb lenni, akkor van 30-es sportág, amit tudsz csinálni. Én jól akarom érezni magam ilyen csapatszinten, akkor van egy csomó sportág, amatőrként, amatőr jégkorong, amatőr vízilabda, amatőr foci, kosárlabda csapatok, ahol csak lemész lötyögni, egy-két órát mozogsz, kicsit fölmegy a pulzusod, kicsit izzadsz, és sportoltál mindenféle tét nélkül. Magányos farkas vagyok, vagy menni akarok, nagy célokat kitűzni magam elé, hogy félmaraton, időket javítok, saját csúcsaimat döntöm. Csomó ilyen ember van. Láttam olyan embert, aki futott egy ilyen nagy élményfutáson, valamelyik nagy maratonfutáson Budapesten, és hogy ott voltam öt próba nagykövetként, futó nagykövetként, és azt láttam, hogy így bosszankodott és ütötte a korlátot dühébe, hogy nem csinálta meg a szintjét. Ember, vasárnap délelőtt van, nyugi, örülj neki, hogy le a kalappal, büszke lehetsz magadra, de nem, annyira lelkes, tehát nem világban
valami
neki célok.
Valami kell, valami cél.
Vannak ilyenek. Van, aki meg bárhogy beér, örül. Beértem, megcsináltam, tök jó, itt van a kis érme, elrakom, és ott van emlékbe.
Én azt látom, hogy vannak, akik az éremért futnak, és vannak, akik az időért.
Igen.
Van, aki meg a egyre nagyobb távolságért.
És van, aki a közösségi élményért. Például, hogy lila fejjel ömlik a vízről, de oda szól, és gyerünk hajrá, és biztat uh-huh. másokat, nem csak engem, hogy a vízlabdás ott van köztük, hanem hogy másokat is, hogy gyerünk, ez az, és így tök jó, hogy mindenkinek megvan a kis motivációja, a személyiségéhez kapcsolódó élményforma, mozgás, lehet egy túrázás. Megyek, mit tudom, hetente kétszer 15-20 kilométert, vagy 30 kilométert, nem kell ott futni, rohanni, vagy úszni több ezer métert, vagy konditeremben a súlyokat dobálni, hogy legyen egy ilyen úgymond egészségesebb életmód.
Igen, én összefoglalva talán akkor azt lehet mondani, hogy az a sport 20 felett, vagy akár 40 felett is ugye közösségi élmény, illetve nekem még egy mindennapi meditáció is, vagy tehát amikor sportolok, akkor összegzem a gondolataimat, csak tudom, hogy ezt magammal foglalkozom, tehát egy kicsit ilyen jutalom, és nyilván nem, tehát ez közben nem mindig így gondolom, de utána meg előtte igen, tehát hogy egy magadra figyelés is, egy tudatos jelenlét, és ezek mind-mind hozzáadnak aztán a sikeres élethez.
Összefüggnek a dolgok, ha odafigyelsz magadra, nem sérülsz meg mondjuk egy futás alkalmával, akkor az izmaid, az ízületeid tónusba kerülnek, szíved, az érrendszered jobban dolgozik, jobban működik, nem okoz gondot felszaladni a lépcsőn, jobban bírod a munkádat, boldogabb vagy, kitartóbb vagy a hétköznapokban, nem gondolod azt, hogy mondjuk megfogni, nem tudom, három szatyrot bevásárlás után, meg megfőzni egy ebédet, akkor az, hogy kikészít, hiszen te 21 kilométert már lefutottál, nem egyszer, nem kétszer, tehát hogy ezek így összefüggő dolgok, és én nagyon hiszek benne. Engem egyébként egyben tart a sport a mai napig, hogy lejárok, ugye a vízlabdás fiúkhoz, a Honvédba, és most már azt vettem észre, hogy nem az eredményekért megyek le, hanem a közösségi élményért, meg a saját egészségemért, és úgy úszás közben én is igen kikapcsolok, és elkezdek gondolkodni, és jönnek a gondolatok. És volt már, hogy megkértem az edzőt így a egyik úszás adag végén, hogy küldj már egy SMS-t, hogy ne felejtsem el ezt, léci, ezt meg ezt, és akkor elküldte nekem, és így ott volt az SMS edzés végén, hogy ezt ne felejtsem el elintézni, vagy megbeszélni, vagy e-mailt küldeni. És ez egy úszás közben. Nyilván, amikor olimpiára készülök, akkor csak arra figyelek, hogy a legjobbamat kihozzam, a légzés, a púzus, a csapásszáma, nem tudom, a szintidő, akkor magamra figyelek és a vízilabdára. De amikor már nem az olimpiai szintet sem, hanem átmentem ebbe a szabadidő vízilabdásba, akkor több időm van nekem is az agyamat kikapcsolni.
Hogy látod magad 50 évesen? Mivel lennél elégedett?
Jó kérdése, nem rég gondoltam, hogy 7,5 év múlva 50 éves leszek.
Ezt most komolyan mondod, mert egyébként...
Tényleg belegondoltam, hogy mert sok embernek a 40 vagy az 50...
Nem tudom megállapítani néha a citrom evésed után.
A 40 vagy az 50 az sok embernek ilyen kritikus, meg így
elbújik a világon. Nálad kritikus volt a 40?
Nem. Nekem inkább a vízlabdához köthetően mondjuk a londoni olimpia után, hogy lemondtam a válogatottságot, meg hogy nem sikerült az olimpián legalább érmet szereznünk.
Akkor hány éves voltál?
35. Nekem az volt egy fura dolog, de sok minden befolyásolja pozitív-negatív irányba és sportoló gondolkodását. Amikor csúcsom, hogy ez tök jó, amikor utána vagy, akkor jó érzés, hogy emlékeznek rá, szeretnek, tisztelnek, megbíznak feladatokkal. Hát nagyon sok lehetőségem van. Csak ezen a héten is 2-3 dolgot vissza kellett mondanom, miközben mindenki azt hiszi, hogy vagyok ott annyi helye, hogy mennyi mindent elvállalok. Azt nem verem nagy dobra, hogy mennyi mindent vissza kell mondanom, vagy nem tudok elvállalni.
De például Mustang nagykövet is vagy, azt is ez egy szerelemprojekt.
Igen, ez egy ilyen az élet elképesztő ajándéka, hogy én kiskoromban volt az a 10-15 kedvenc autóm, kitűztem magam, de hogy az amerikai álom az a Ford Mustang. Sok európai, szuper és nagyon klasszikus autó mellett, amit szerettem. Ford Mustang. Első olimpia után még nem volt érett ez a gondolat, második után már elkezdtem gondolkodni, hogy kéne elvenni egy ilyen 65-ös Mustangot, 61-65-66-os valamelyiket az első évjáratokból. És aztán a harmadik olimpia után sem mindig volt valami, hogy gyerekszületés, felújítás, bármi, valami, most nem. És akkor London előtt elhatároztam, hogy negyedik olimpia, bármi van, olimpia után veszek egy autót. És képzeld el, hogy a feleségem nem csak annyira szeret és ismer, hogy így a hétköznapokban mindenben így tényleg alám dolgozik, meg asszisztensem, barátom, szerelmem együtt, hanem még ezt is megszervezte. Minden olimpia egyébként volt meglepetés, ez egy külön ilyen...
voltak ezek?
Neked való téma. Elmondom akkor, és visszatérünk a Mustangra. Sydney előtt ilyen mindenféle maradék faanyagból csinált ágyat.
DIY téma.
Azért mondom.
És ez megvan még a mai napig?
Igen. Atén előtt úgymond egy régi ilyen krumpli verem, tehát ilyen burgonya tároló verem volt a kertbe, és abból csináltott ott egy borospincét. De úgy, hogy még éjszaka, amikor jöttünk haza, az előtti éjszaka, meg még délelőtt dolgozott rajta az asztalos fiú. És egy nekem ilyen mellégérő verem volt, és most nem verem be a fejemet, tehát ki lehet egy gyönyörű fa bútorzata. A pekingi olimpia idején pedig gőzerővel volt egy ilyen kis pici családi szauna készítés. Tehát egy elképesztő, és Londona pedig a Gergőké majd kinéz egy Mustangot magának, és mivel hazajöttem, ott volt egy masnibala az utcán, a Mustangot várt, és úristen.
Ez fantasztikus lehet.
És az, amit én kinéztem, csak elterelő hadműveletként a szakértők lebeszéltek róla, közben összesúgtak a hátam mögött, és megszervezték.
Azta.
Hivatallal, minden papírokkal együtt, feleségem irgalmatlan szervező munkával, összehozta, és így van egy 65-ös Mustangom 12 óta. Ő idén 55 éves, a drága. Ő a sokadik szerelmem, a feleségem és a három lányom után.
Nyilván.
De a tárgyi dolgok közül az olimpia aranyérmek és a Mustang a topposok. Azért is hoztam el ezt a kulcsot, mert a Mustang sztoriból jött egy ilyen motivációs előadáson, megismerkedtem a Fordosokkal, és fölkerestek, hogy 65-ös Mustangod van, most lesz 50 éves a Mustang, a 15-ös jubileumi kiadásból 16-ban szeretnénk neked adni egyet, hogy te legyél a nagykövete a Ford Mustangnak Magyarországon. leesett az állam, hogy a sikereim után jó pár évvel egy ilyen megtiszteltetés ér, és csomó ilyen volt azóta is az életben, de ez nagyon látványos, meg ilyen érdekes dolog, hogy egy évig kapok egy Mustangot, és már negyediket kaptam közben.
Hát négy éve tart. Hát igazából, ami szeretetet adtál az emberek életébe, vagy örömöt, azt visszasugárzik.
Nagyon durva. Ilyen volt ez a szeretet a 2017-es öreg fiúk világbajnokság, vagy ahogy Budapesten volt az úszó és vízilabda világbajnokság, és jött a gondolat, hogy induljunk el az öreg fiúkba egyszer, még egyszer a zenekar álljon össze egy búcsú koncertre, és játszunk egy ilyen öreg fiúk VB-t. És hát odáig fajult, hogy a Margit-szigeten totális teltház előtt, 5500 ember előtt játszottunk, és ezren kimaradtak a meccseinken. Pedig az ellenfelek amatőrök voltak, öreg fiúk. Tehát nem is az eredmény volt a lényeg, mert nagyon sok gólokkal nyertünk. Csak hogy még együtt játszott.
Jó, by the way.
De ez nem egy válogatott komoly mérkőzés voltam. Tényleg amatőrök, akik régen vízilabdáztak és összeálltak. Mi is régen vízilabdáztunk, csak kicsit más szinten. Volt olyan ellenfél, aki amikor megtudta, hogy indulunk, akkor visszamondták a szereplés. Ezért nem jövünk Magyarországra, hogy rongyá verjenek minket a magyarok. De végül lejátszottuk ezt a VB-t, és akármi volt az eredmény, annyira imádtak minket, vannak róla fotók, videók, hogy teltház volt. És most az EB-n, ha Budapesten lesz az EB is, az öreg fiúk EB, és azt mondta az Nemzetközi Szövetség, hogy ha indulnak a magyarok, akkor hiába ingyenes az öreg fiúk, öreg lányok, műugrás, úszás, minden ez a Masters, a vízilabdások meccsére pénzt fogunk kérni, mert annyi őrület van, hogy szabályozni kell a népet, de nem fogunk elindulni, ezt most már kijelenthetem, már biztosan, már azért eltelt azóta negyedik év. Játszottunk egyet 18-ban, 19-ben is egy-két meccset, bemutató meccseket, de azért nem fiatalodott meg senki, és nem lett senkinek sem kevesebb dolga, úgyhogy úgy összeállni, hogy már nem vagyunk jók, már egyre gyengébb a teljesítmény, hogy nem akarunk.
De azért így csapat tartja a kapcsolatot, vagy kimentek most az Európa-bajnokságon, kim voltatok együtt? Vagy
hát az, hogy mindenki együtt, az nem. Ráadásul Mersz Tomi a csapattársunk, ugye a szövetség kapitányként ott volt, illetve a pekingi olimpiai bajnok csapatból ott volt Hosnyászki Norbi és Varga Dénes még. De a szövetségben dolgoznak régi csapattársak közül többen, nagy kluboknál vezető pozícióban, elnök vagy vezetőedzőként, úgyhogy ott voltunk 6-8-an, 10-12-en, 14-en mindig a meccseken is találkoztunk.
Az utolsó kérdésem elől nem menekülsz, 50 évesen mivel lennél elégedett, hol képzeled el magad?
50 évesen, ilyenkor mindig viszonyítok, 50 évesen Olivia lányom lesz 11 éves, Patricia lányom lesz 20 éves, és Viki pedig 23-24. Tehát én azt szeretném, hogy Patri egyetemre járjon, Viki diploma közelébe jusson már, bár később fog érettségizni, mert évesztes szintén meg 5 éves gimibe ment. Tehát, hogy így az egyetemen legyenek a lányok, valahol, ahol szeretnének, és találkozunk velük azért minél többet, akárhol is járnak egyetemre. És hogy Olivia-val sok időt tudjunk tölteni, és sok szabad időm legyen azokra a dolgokra, amiket igazán szeretek. Akár természet, akár világjárás, akár kultúra, akár barátok. Az 50 évesen nagyon nagy elégedettség lesz, és hogyha sokkal több ember sportol Magyarországon, akkor ezt a fajta missziómat is jól beteljesítettem, mondjuk így bő 10 év alatt.
Köszönöm szépen, hát így legyen, kezdjetek el ti is sportolni, segítsünk Gergőnek, hogy az álmát megvalósíthassa, írjátok meg, hogy milyen sportágat próbáltok ki ebben a hónapban, hajrá! Remélem, hogy tetszett a videónk, ha kérdésetek van, akkor nyugodtan tegyétek föl a videó alatt, és válaszolunk a kommentekben, illetve iratkozzatok föl az Inspirációk magazin csatornájára, hogy legközelebb is találkozhassunk. Sziasztok, szép kreatív napot!
Sziasztok!